vár a mi Istenünk. Jó reggel kívánok, szeretettel köszöntöm a drága gyülekezetet ezen a szép reggelen. Szépen megtréfált bennünket, legalábbis sokunkat, úgy gondolom, hogy sokunkat megtréfált a szép télies idő, a szép hó. És örülök annak, hogy annak ellenére, hogy az időjárás így keresztbe tett szerintem sokaknak, örülök, hogy ennek ellenére ilyen sokan eljöttek el a mai Isten tiszteletre. A hét igéjével hadd köszöntsem a kedves gyülekezetet. Vízkereszt ünnepe utáni harmadik vasárnap van ma, és Lukács evangéliumának 13. fejezetéből a 29. vers a hét igéje, akkor eljönnek napkeletről és napnyugatról, északról és délről, és asztalhoz telepednek az Isten országában. Szeretettel köszöntöm nem csak a gyülekezetet, a kedves testvéreket, hanem hadd köszöntsem nagy-nagy szeretettel Sipos Esztert, akit a mai Isten tiszteletünkön meg fogunk keresztelni, és természetesen édesanyát, édesapát, és keresztülőket, családtagokat, akik jöttek elkísérni, és köszönjük, hogy megörvendeztettetek bennünket azzal, hogy megkeresztelitek, szeretnétek megkereszteltetni Esztert. Nagyon örülünk nektek, Isten hozott benneteket. És hosszú kihagyás után hadd köszöntjük nagy-nagy szeretettel a születésnaposokat. A január hónapban születetteket fogjuk ezen a mai Isten tiszteleten újra köszönteni, és hát reménység szerint újra elindul, hogy minden hónapban a családi Isten tiszteleten köszönteni fogjuk majd az adott hónapban születetteket. A hirdetéseket hadd olvassam fel, és ajánljuk a testvérek figyelmébe, és ebből a szempontból a mai Isten tisztelet egy picit rendhagyó, olyan értelemben, hogy biztos tudják, a testvérek, hirdettük már többször is, hogy a feleségemmel és néhány fiatallal, ifjúsági tagunkkal kiadtunk egy CD-t, Mélyen meghajlom címmel, és a mai Isten tiszteleten úgy gondoltuk, hogy egy ilyen CD bemutató Isten tiszteletet is tartunk, amely azt jelenti, hogy néhány éneket el fogunk énekelni majd itt az Isten tisztelet keretein belül, olyan énekeket, amelyeket tartalmaz ez a CD is. Például a Mélyen meghajlok, ezt fogjuk most elénekelni, Mélyen meghajlok, egy régi, tradicionális, úgymond ébredési ének. Több ilyen ének hallható, illetve ifjúsági éneket itt is énekelünk ezen a CD-n. Ez a CD tulajdonképpen egy kicsit az előző évhez képest lírai hangot üt meg, sokkal több az ilyen lágy, lassú ének, úgyhogy ezt is ajánljuk a testvérek figyelmébe. Ez mind a két kiáratnál lesz majd kapható 2500 forintos áron, és aki ezt a CD-t megvásárolja, az hozzájárul a mandabotori imaház építéséhez, mert a teljes bevétel az ezt a célt szolgálja, és örömmel jelentem, hogy a tavalyi évben a tavalyi CD több mint 600 ezer forint volt ennek a bevétele, és hát örülünk, hogy ebből tudtuk tulajdonképpen megvenni például a telket is, az imaház, amelyen fog majd épülni. Tehát ezzel is hozzá lehet járulni ehhez az építkezéshez. Az evangélikus élet legújabb száma megtalálható, illetve megkapható a kiáratnál. Ajánljuk a testvéreknek a figyelmébe. Isten áldja meg a mai alkalmunkat, hogy az ő dicsőségére legyen, és a gyülekezetünk épülésére, és ahogy említettem, a liturgiára készülve ezt a Mélyen meghajlok című éneket hallgassák meg a kedves testvérek.
Thank you. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében.
Amen.
Nagy az Úr szeretete hozzánk, és az Úr hűsége megmarad örökké. Istenünk, légy hozzánk irgalmas, és áldj meg minket. Ragyogtasd felénk a Te orcádat, hogy megismerjük a földön a Te utadat, minden nép között a Te üdvösségedet.
Ó, Atya, Fiú, Szentlélek, Téged áldjon szív és lélek, Téged dicső Szent Háromság, dicsérjen az egész világ.
Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Testvéreim, Isten szín előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Vallom és bánom, irgalmas Istenem, hogy nem szerettelek Téged mindennél jobban, embertársaimat sem szerettem, mint magamat. Légy hozzám kegyelmes, és teremts újjá irgalmaddal, hogy Neved dicsőségére éljek az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
Én bűnös ember, itt állok szent színed előtt, bűneim árja, mint a tenger, hullámaival.
Testvéreim, Isten megkönyörült rajtunk, és szeretete abban nyilvánult meg irántunk, hogy egyszülött fiát küldte a világba, hogy éljünk ő általa. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Áldja az én lelkem a dicsőség örök király.
Imádkozzunk lélekben és igazságban. Mindenható örök Isten, tekints kegyelmesen gyengeségünkre, és nyújtsd ki hatalmas jobbodat segítségünkre, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szent Lélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Amen. Hallgassa meg a keresztény gyülekezet hitel és figyelemmel azt a szent igét, melyet egyházunk erre a mai vasárnapra kijelölt számunkra oltár előtt ige felolvasásaként, és melyet megírva találunk Máté evangéliumának 8. fejezetében, az első verstől a következőképpen. Amikor lejött a hegyről Jézus, nagy sokaság követte őt, és íme odament egy leprás, leborult előtte, és ezt mondta: Uram, ha akarod, megtisztíthatsz. Jézus kinyújtotta a kezét, megérintette őt, és ezt mondta: Akarom, tisztulj meg. És a lepra azonnal letisztult róla. Ekkor így szólt hozzá Jézus: Vigyázz, senkinek se szólj, hanem menj el, mutasd meg magadat a papnak, és ajáld fel az áldozati ajándékot, amelyet Mózes elrendelt, bizonyságul nekik. Amikor Jézus Kapernaumba érkezett, odament hozzá egy százados, és kérte: Uram, a szolgám bénán fekszik otthon, és szörnyű kínjai vannak. Jézus így szólt hozzá: Elmegyek, és meggyógyítom. De a százados ezt felelte rá: Uram, nem vagyok méltó arra, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szót szólj, és meggyógyul a szolgám. Mert én is hatalom alatt álló ember vagyok, és nekem is vannak alárendelt katonáim. Mondom az egyiknek, menj el, és elmegy. A másiknak, jöjj ide, és ide jön. Vagy szólok a szolgámnak, tedd meg ezt, és megteszi. Amikor Jézus ezt hallotta, elcsodálkozott, és így szólt kísérőihez: Bizony, mondom néktek, senkiben sem találtam ilyen nagy hitet Izraelben, de mondom néktek, hogy sokan eljönnek napkeletről és napnyugatról, és asztalhoz telepednek Ábrahámmal, Izsákkal és Jákobbal a mennyek országában. Akik pedig Isten országa fiainak tartják magukat, kivettetnek a külső sötétségre, ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. A századosnak pedig ezt mondta Jézus: Menj el, és legyen a te hited szerint. És meggyógyult a szolga még abban az órában. Boldogok, akik hallgatják, de meg is tartják Isten beszédét. Válaszul erre az ígére, most magasztaljuk a Szent Háromság egyigaz Istent, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. A mi segítségünk jön az Úrtól, aki teremtette a mennyet és a földet. Az ő szent nevének legyen hálaadás, dicséret, dicsőség most és mind örökké. Amen. Hallgassa meg a kedves gyülekezet hitel és figyelemmel azt a szent igét, melyet Isten szent lelke megiratott számunkra, s melyet megírva találunk Ézsaiás próféta könyvének 61. fejezetében az első, második, valamint a 8. verset a következőképpen. Uramnak, az Úrnak lelke nyugszik rajtam, mert felkent engem az Úr. Elküldött, hogy örömhírt vigyek az alázatosoknak, bekötözzem a megtört szíveket, szabadulást hirdessek a foglyoknak, és szabadon bocsátást a megkötözötteknek. Hirdetem az Úr kegyelmének esztendejét, Istenünk bosszúállása napját, vigasztalok minden gyászolót. Mert én, az Úr, szeretem az igazságot, gyűlölöm a rablást és az álnokságot, megadom munkájuk megérdemelt jutalmát, és örök szövetséget kötök velük. Urunk, szentelj meg bennünket a Te igazságoddal, a Te igéd igazság. Amen. Szeretett gyülekezet, drága testvérek! A mai igénk két időbeli síkon értendő. Egyrészt van egy jelenbéli üzenete, értelmezése, azaz, az adott korban, mikor íródott, abban a korban élő emberek részére volt vigasztalás, volt bátorítás. Másrészt van egy jövőbeli üzenete, egy profétai üzenete, mely a Messiásra utal. Ebben a két idősíkban kell, hogy gondolkodjunk ezen a mai istentiszteleten, amely, ahogy az előbb fogalmaztam, kell, hogy egyszer a jelenre értsük, azaz, amikor íródott a könyv, és kell, hogy értsük, hogy egy profétai hangot akar megütni Ézsaiás proféta könyvének írója. Ahhoz, hogy megértsük ezt a szakaszt, mind a két idősíkról kell beszélni. Nézzük meg először a jelenbéli, azaz az abban a korban élő emberek számára megfogalmazott vigasztalást, hogy milyen kontextusban született ez a néhány sor, milyen kontextusban fogalmazódott meg, milyen történelmi háttere van ennek a néhány sornak, ennek a néhány fejezetnek. Ebben a korban élő igehirdető és lelki gondozó azt a feladatot kapta Istentől, erre utal egyébként a mondatnak az eleje, idézem, Uramnak, az Úrnak lelke nyugszik rajtam, mert felkent engem az Úr. Azaz, az ige hirdetője az Istentől kapta a felhatalmazást, az Istentől kapta a mandátumot a lélek felkenetése által, hogy vigasztalja a babiloni fogságból hazatért kegyeseket, az alázatosokat, a megtört szívűeket, a gyászolókat. Ha foglyokról és megkötözöttekről beszél, ez nem babiloni foglyokat jelent, hanem a hazatért gyülekezetnek azt a részét, mely nyomorba jutott, eladósodott és rabszolgává lett. Egy kicsit vegyük górcső alá ezt a néhány évtizedet, amiről most itt szót kell, hogy ejtsek, amiről beszél Ézsaiás. Ugye tudjuk azt, hogy az írások szerint Nebukodonozor vagy Nebukadnezár Krisztus előtt 599-ben vette ostrom alá Jeruzsálemet. Az ostrom alatt Krisztus előtt 598-ban meghalt Júdea királya Jojákim, és fia Koniáhu lett az utóda 8 vagy 18 éves korában, és mintegy 3 hónappal később a város elesett, Krisztus előtt 597-ben, Adar hó másodikán, azaz március 16-án, ennyire pontosan tudjuk a dokumentumok szerint, tehát március 16-án esett el, és Nebukodonozor a várost és a templomot is lerombolta, és a zsákmányt Babilonba vitette. Tehát Nebukadnezár bemegy egy idegen országba, gyarmatosít, lerombolja az Izrael, illetve a zsidók identitását jelképező jeruzsálemi templomot, megfosztja mindenétől, amitől lehet, és ezeket az embereket elhurcolja egy idegen országba. Babilonba hurcolták Koniahut, udvarát és másokat, összesen mintegy 10 000 júdeait, és szétszórták őket a birodalomban. Például köztük volt Ezékiel proféta is. Ezzel megkezdődött a babiloni fogság, És a számüzetés akkor ért véget, amikor Krisztus előtt 538-ban a babiloni birodalmat megdöntötte a perzsa nagy Kürosz, aki engedélyt adott a zsidóknak, hogy visszatérjenek a zsidó Jehud Medinát a tartományba. És a hazatérők száma körülbelül 50 000-re tehető. 50 000 ember élt akkor már Krisztus előtt 538 tájékán. 50 000 ember élt akkor tájt fogságban, idegen megszállás alatt, idegen országban. Ezeknek a fogságban élő embereknek hirdet örömhírt a próféta. Ebben a kontextusban hirdeti Istennek az üzenetét, Istennek a szavát, hogy jön az Úr kegyelmének esztendeje, az adósságok elengedésének az éve. És kedves testvérek, nem csak erről az igerészről szeretnék beszélni, hanem szeretném a gyülekezet előtt feltárni azokat a komplex dolgokat, azokat az egymásra utalásokat az Ószövetségben, hogy jobban megérthessük, hogy mennyire szervesen összetartozik minden egyes mondat az Ószövetségben, hogy mennyire Krisztusra mutató, mennyire a Messiásról profétáló szavakat olvastam fel. Meghirdette a proféta az elengedés esztendejét. És ezt Isten már a törvényben megparancsolta népének, és hadd mutassak rá az összefüggésekre, Mózes 4. könyvének 25. fejezetében, majd ha hazamegyünk, lapozzuk fel, akinek esetleg van ceruza meg toll és papír, nyugodtan jegyzeteljen. Mózes 4. könyvének 25. fejezetében a 10. verstől olvashatjuk azt, hogy Isten meghirdette a nyugalom esztendejét. Mit jelent ez? 6 éven keresztül az ember vessen és arasson. 6 éven keresztül az emberek dolgozzanak keményen, de a 7. évben se ne vessen, se ne arasson. Pihentesse a földet. És azt mondta Isten ebben a részben, hogy ha te így élsz, ha te betartod az én rendelkezésemet, akkor a 7. évben ne fájjon a fejed, hogy mit tegyél, mert Isten fog neked annyit adni, hogy elég legyen a 7. esztendőre. Meghirdette tehát a nyugalom esztendejét ebben az időszakban, aztán meghirdette ebben a fejezetben a nagy örömünnep évét, azaz 7x7 nyugalom esztendő, 49 esztendő, és az 50. évben meghirdette a nagy örömünnep évét, azaz a fölszabadulás évét. Nem akarom nagyon részletesen magyarázni, tényleg olvassuk el a 10. verstől az 55. versig, szépen le van írva, hogy Isten mit hirdet meg, milyen rendelkezéseket ad, hogy áldás legyen Izrael népének az életében. Meghirdeti ebben a fejezetben a földtulajdon törvényét. Meghirdeti ebben a fejezetben Isten az elszegényedettek védelmét. Hadd olvassam fel, kedves testvérek, csak néhány verset, és mindenféle háttér gondolat nélkül, kedves testvérek, minthogyha ez a néhány vers most született volna néhány évben, ebben a néhány évben. Ebben a néhány hónapban, amit látunk ma Magyarországon, látunk ma Európában, és látunk szerte a világban. Hadd olvassam fel. Ha atyád fia elszegényedik és tönkre megy melletted, segítsd őt. Ne védj tőle kamatot vagy uzsorát. Légy istenfélő és engedd, hogy éljen melletted atyád fia. Pénzedet ne kamatra add neki, és ne uzsorára adj élelmet. Én az Úr vagyok a ti istenetek, aki kihoztalak benneteket Egyiptomból, hogy nektek adjam Kánaán földjét, és istenetek legyek. Ha atyád fia elszegényedik melletted, és eladja magát neked, ne végeztess vele rabszolgamunkát. Drága testvérek, minthogyha Isten előre tudta volna, és minthogyha Isten előre mondta volna, hogy mi lesz a 2008, 2009, 2010, 2011, és lehetne sorolni ezekben az években. Drága testvérek, mindenféle politizálás, mindenféle aktuál politika nélkül nem ezt éljük meg, drága testvérek, hogy teljesen kiszolgáltatottá teszik a magyar nemzetet, a társadalmat, Európát, az egész világot. Nem arra mennek rá, hogy elszegényítsenek embereket, hogy uzsorára ellehetetlenítsenek családokat. Nem azt látjuk, drága testvérek, hogy az, amit itt megfogalmaz az ige néhány ezer évvel ezelőtt, azt ma tapasztaljuk a saját bőrünkön, hogy uzsorára kapnak családok élelmet. És kedves testvérek, az, hogy az egyénekben mi van, az egyéni családi életekben mi van, ezt látjuk. De ki kell mondani, hogy ez megy a nagyvilágban is. Ez megy. Ha atyád fia elszegényedik és tönkre megy melletted, segítsd őt. Ma elszegényítettek társadalmakat, ma elszegényítettek családokat, és nem segítenek, hanem azt mondják, ha ki akarsz jönni a bajból, adok én neked 1000 forintot, de adjál vissza nekem 10 000 forintot. Ez a segítség. Ma így segítenek embereken. Drága testvérek, milyen csodálatos lenne. És tényleg nem akarok, ne értsenek a gyülekezeti tagok semmit ezek mögött, a mondatok mögött. De milyen csodálatos lenne, ha ezeket a rendelkezéseket megtartaná ma a világgazdaság. A világgazdaságnak a vezetői, hogy lenne nyugalom éve, ha lenne nagy öröm ünnep, milyen jó lenne. Mert kedves testvérek, és nem vagyok én közgazdaságtant végzett ember, de nem kell ahhoz nagyon nagy tudású embernek lenni, nagy észnek lenni, hogy az egyik oldalon, direkt így fogalmazok, csinálnak pénzt, és a másik oldalon pedig kőkeményen behajtják az értékét, pedig nincs értéke. Nem ez megy. Egy tudatos eladósítás megy. Ezt láthatjuk. Csinálnak pénzt, azt mondják, hogy itt van, és aztán nekem vissza kell adnom annak a valós értékét. Mit jelent ez? Fölveszek 10 millió forint hitelt, és a házam lesz a fedezet. A 10 000 forint csak, vagy 10 millió forint csak papír. Igen, drága testvérek, erről van szó. És Izrael népe, és ezt akarom hangsúlyozni, Izrael népe nem tartotta meg Istennek a rendelkezését. Jeremiás próféta könyvének 34. fejezetében ezt olvashatjuk, idézem. Az Úr igéje szólt Jeremiáshoz, miután Citkijá király egyességet kötött Jeruzsálem egész népével, hogy hirdessék ki a rabszolgák felszabadítását, és engedje szabadon mindenki héber rabszolgáját és rabnőjét, és ne tartsa szolgaságban senki júdeai embertársát. Engedelmeskedtek is a vezetők valamennyien, meg az egész nép. Belementek az egyességbe, hogy mindenki szabadon engedi rabszolgáját és rabnőjét, és nem tartja tovább senki szolgaságban őket. Engedelmeskedtek és elengedték őket, de azután visszakényszerítették a szabadon bocsátott rabszolgákat és rabnőket, és erőszakkal újra rabszolgákká és rabnőkké tették őket. És kedves testvérek, hogy megértsük ennek az igének a hátterét, ezért büntette Isten a népet a babiloni fogsággal, ezért büntette, mert Isten valamit mondott, és nem tartották meg az emberek. És ma is ezt láthatjuk, ennek a következményét, hogy Isten valamit mondott, és az emberek engedetlenek. Ennyire egyszerű, ez a matematikai egyenlettel föl lehet írni ezt a képletet. Ennyire egyszerű. Az emberek nem engedelmeskedtek Istennek, és ma isszuk a levét. Ez a következmény. A fogság végén Deutero Ézsaiás azt az örömhírt hirdette, hogy elengedte az adósságot. Kedves testvérek! És itt van a csúcspontja ennek a proféciának. Isten újra meghirdette az elengedés esztendejét. Meghirdette Izrael népének, aki fogságban van, hogy itt van az Úr esztendeje, itt van a kegyelem ideje, elengedek minden tartozást, és itt most már nem anyagi javakról van szó, hanem arról van szó, hogy Izrael engedetlen volt, hogy Izrael zúgolódott, hogy Izrael ellenállt Isten akaratának, és Isten meghirdette azt, hogy íme itt van a kegyelem ideje, itt van az üdvösség napja, és elengedek mindent, amit fölhalmoztál a magad életében. És kedves testvérek, ebben a kontextusban szólal meg Ézsaiás, és hirdeti az elengedés évét. Amit Izrael nem tartott meg, az Isten megtartja, és azt mondja, elengedek mindent neked. És eljött Isten kegyelmének ideje, a szabadulás napja, ahogy olvashatjuk az Ézsaiás 49. fejezetében, a nép hazatérhetett. Drága testvérek, nem tudom, nyilván nem nagyon érezzük át, hogy mit élhettek meg az akkori zsidók, akik fogságban voltak, amikor meghirdette Isten az elengedés évét, és fölpakolhatott az 50 000 ember, és a hatalmas örömével, megnyugvásával és békességével ment, hogy elfoglalja az új területet. Hadd mondjak egy párhuzamot, nyilván sántít a példa. Néhány héttel, hónappal ezelőtt egy interjút készítettek, és engem annyira szíven ütött ez az interjú. Magyar földön, de a határon túlon, Szlovákiában egy idős asszony, egy rendkívül idős asszony tévékamerák előtt elmondja, könnyek között, hogy harmadszorra lesz magyar. És annyira megható volt, kedves testvérek, ahogy átéli újra a magyar állampolgárságnak az örömét. Pedig ő nem volt fogságban, ő nem volt elnyomattatásban, hanem a szlovák kormány megbecsült embere volt, kitüntették, rengeteg díjat kapott, elismerést, és aztán ez a szlovák kormány elveszi ettől az idős pedagógus asszonytól a szlovák állampolgárságot, mert fölvette a magyart. Drága testvérek! És az egész interjúból nekem az jött le, hogy itt van ez az idős asszony, és mennyire örül, hogy újra magyar állampolgár. Pedig csak egy papír. Csak egy papír. És Izrael mennyivel inkább átélhette azt az örömöt, hogy hazamehet, hogy elkezdhetik a templomot újraépíteni, ami tulajdonképpen az identitásukat jelentette. Hazamentek, ez volt az első, összeírták gyorsan a neveket, és aztán áldozatot mutattak be, oltárt építettek, és utána elkezdték fölépíteni a templomot. És miért tehették ezt meg? Mert átélhették, mert megtapasztalhatták az elengedés esztendejét, meghirdette az Úr. Azaz, van újrakezdés, bármilyen mélységből is jött Izrael, van újrakezdés, van felemeltetés, ezért hangzik az ige, ezért olvashattuk azt, drága testvérek, azt mondja, örömhírt vigyek az alázatosoknak, bekötözzem a megtört szíveket, szabadulást hirdessek a foglyoknak, és szabadon bocsátást a megkötözötteknek. Ezek az emberek valóban átélték a nyomorúságot, a szegénységet, a kivetettséget, valóban átélték a kiszolgáltatottság helyzetét. Miért? Mert tudták, hogy Isten nélkül elveszettek. És ma azért tartunk ott, ahol tartunk, mert emberek ma még nem érzik, hogy elveszettek. Ma még azért tart a világ, mert Istennek a kegyelme tart. És az emberek még nem érzik azt, hogy jaj nekünk. Igen, kedves testvérek, sok nyomorúság közé jutott Izrael, és ma is ezt tapasztalható meg. Sok nyomorúság van családok életében, nemzetek életében. És a másik időbeli síkról hadd beszéljek, mert nyilván, ahogy mondtam, ez az ige szakasz körülbelül Krisztus előtt, ebben az időszakban keletkezik, és ez egy profécia. Ez egy előre mutatás, hogy lesz majd újra idő, amikor újra szabadulást kell hirdetni, de az már másmilyen szabadulás lesz. És biztos, hogy tudjuk, hogy Jézus, amikor elkezdte a szolgálatát, a tanítói hivatalát, akkor Ézsaiás 61. fejezetéből ezeket a sorokat olvasta fel. Ezeket a sorokat. Jézus felolvassa azt, itt az Úr kedves esztendeje, felkelt engem az Úr, és azért jöttem, hogy a vakok lássanak, azért jöttem, hogy foglyok szabadulhassanak, azért jöttem, hogy megkötözötteknek a sebeit, a láncait megoldjam, meggyógyítsam. És ez a másik időbeli sík, drága testvérek, mely meghatározza majd minden ember életét, mely megoldás lesz minden ember életére, és hadd mondjam el, hogy ez a Krisztus előtt néhány száz évvel született profécia, ez teljesen egyértelműen Jézusra mutat rá. Amikor arra a kérdésre keressük a választ, hogy kicsoda Jézus Krisztus, akkor ebben a rövid ige szakaszban megtalálhatjuk, amely profécia, megtaláljuk, mert Jézus meghirdette a programját ebben az igében, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek. Drága testvérek, rengeteg szegény élt mindig is. Jézus is mondja, hogy szegények mindig lesznek közöttetek. Rengeteg szegény volt az 50-es években, gondoljunk csak arra, amikor 46-ban ugye behozzák a forintot. Ezt megelőzte egy hatalmas infláció, míg fölvette a fizetését a munkahelyről, ezt idősebbek jobban tudják, mint én. Fölvették munkahelyről a fizetésüket, mire hazaértek, már semmit nem tudtak belőle venni. És irtózatos nagy szegénység volt. Irtózatos nagy szegénység. De drága testvérek, most a 21. században teljesen más szegénységet élünk meg, és ezt úgy gondolom, hogy látjuk mindannyian. Látjuk mindannyian. Nagyon-nagyon szegények a mai emberek. Lehet, hogy van plazma tévé, lehet, hogy van autó, és lehet, hogy... És lehet sok mindent sorolni. És lehet, hogy elszegényedünk, lehet, hogy eladósodunk, és óriási tragédia ez ma. De hadd mondjam, hogy egy sokkal mélyebb szegénység van a társadalmunkban. Sokkal nagyobb szegénység, amit pénzben nem lehet mérni. Mert kedves testvérek, akkor abban az időben csak pénz nem volt. Ma a 21. században pénz sincs, erkölcs sincs, becsület sincs, és lehetne sorolni, mennyi minden nincs. Sokkal szegényebb a mai ember. Akkor csak pénz nem volt. És ezt szó szerint is értsük. Csak pénz nem volt 45-46-ban. De minden más volt. Volt istenfélelem, volt összetartás, és lehet sorolni. Ma semmi nincs. És ma, drága testvérek, hálás vagyok, hogy erről az igéről prédikálhatok, mert Jézus meghirdette a programját 2012-ben is. Azt mondja, azért jöttem, hogy az evangéliumot hirdessem a szegényeknek. Isten programja az, mondja Jézus, hogy jó hírt mondjak, hogy kiáltsak a szegénynek, de ki a szegény? Jézus követői között találunk anyagi értelemben szegényeket, és biztos, hogy számára nem volt mellékes az ő ügyük, azonban jó hírt hirdetett a gazdagoknak is, például a vámszedőknek. Jézus azt hirdette, hogy szereti azokat, és jövőt készít azoknak, akik megvetettek, akik gyűlöltek, akik lenézettek a saját népük között is. Szegénység mindenféle nyomorúságot magába foglal, és Jézusnak jó híre van minden szegény számára. Drága testvérem, lehet, hogy mindened megvan, de másban vagy szegény. És lehet, hogy semmid nincs, és még szegényebbnek tűnsz. Szegényebbnek tűnsz, mert csalod a feleségedet vagy a férjedet. Szegényebbnek tűnsz, mert elhagyott a feleséged vagy férjed. Szegényebbnek tűnsz, mert nincs gyermeked, aki rád nézzen, mert elhagytad. szegényebbnek tűnsz, mert nincsen barátod, szegényebbnek tűnsz, mert nincs, aki rád nyissa az ajtót. Kedves testvérem, Jézus azért jött, hogy az evangéliumot hirdesse minden embernek, és neked is, ugyanígy. És nem tudom, hogy ülsz ma itt. Nem tudom, hogy mit van, és mit nincs. De én azt tudom, hogy Jézusnak milyen van. És azt tudom, hogy amilyen van Jézusnak, az elég. Azt tudom, hogy amit Jézus akar adni, az elég, és az megoldás lesz a te életed számára. Megoldás lesz a te lelki szegénységed számára. Megoldás lesz a te nyomorúságod számára. Mert Jézus azt mondja, azért jöttem, hogy szabadulást hirdessek, szabadulást minden megkötözöttségből. És itt szó szerint értjük a megkötözöttséget. Okkultizmusból, szenvedélyekből, szabadulást hirdessen az istentelen életmódból, mindebből. Mert Istennek egy olyan programja van, amit egyetlen egy politikus, egyetlen egy IMF tárgyaló delegáció nem képes nyújtani. Olyan békességet, olyan örömöt, amit megtapasztalt Izrael népe, és amit megtapasztalhatsz te is, ma is, akár ezen az alkalmon is. Igen, drága testvérek, ez az, ami megfogalmazódik ebben az igében. És ez az, ami fontos ma Eszterke számára is, akit ma fogunk keresztelni, hogy érezze és lássa, hogy az az Isten, aki őt körülveszi, az jó. Az az Isten, aki szabadulást hirdet egy nép számára, az az Isten jó. Szeretett testvérek, drága gyülekezet, én sem tehetek mást, mint hogy hirdessem 2012-ben az Úr kedves esztendejét. Ahogy az előbb mondtam, nem tudom, hogy ülsz itt, nem tudom, hogy mit van és mit nincs, de egyet tudok, az Úr kedves esztendejében Isten sokkal többet akar neked adni, mint amire te gondolsz, amit te el tudsz képzelni. Amen. Imádkozzunk. Drága Úrunk, köszönjük ezt a proféciát, köszönjük a kettő idősíkot, amely egyszer értendő a jelenkorra, amikor született, amikor íródott. És köszönjük, Urunk, hogy ez a néhány fejezet ma is aktuális. Ez a néhány fejezet ma is érvényes, és ma is szabadulást akarsz hirdetni minden ember számára. És Urunk, kérünk azért, hogy te döbbents rá bennünket a szegénységünkre. Te döbbents rá arra, hogy nélküled szegény az életünk. Te döbbents rá arra, lehet, hogy mindenünk megvan, csak éppen a veled való közösség miatt hiányzik az üdvösség, az üdvbizonyosság, a szeretet, a békesség, a bűnbocsánat és a megbocsátás. Urunk, köszönjük, hogy ez az esztendő is kedves számodra. És ebben az évben is meghirdeted a te programodat, a te váltságodat és kereszthalálodat és feltámadásodat. És hisszük, hogy minden összefüggés mögött ott vagy te, akiről szól minden írás. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Isten szeretete és a Szentlélek közössége maradjon mindannyiunkkal. Amen. Thank you.
testvérek, ahogy az elején említettem, a mai Isten tiszteletünkön a születésnaposokat szeretnénk köszönteni. Így tehát hadd kérdezzenek, hogy kik azok, akik januárban látták meg a napvilágot. Tegyék fel a kezüket nyugodtan, tehát kik azok, akik januárban látták meg a napvilágot. Ilyen kevesen téli hónaposok? Ezek szerint? Jó, hadd kérjem meg, hogy legyenek olyan kedvesek, fáradjanak ide előre, jó? Fáradjanak ide nyugodtan előre, mindig szoktam mondani, hogy nem kell félni, nem fog fájni, ugye? Nagyon híres idézet, tessenek nyugodtan előre jönni, és egy-egy igével fogjuk köszönteni önöket, és egy-egy csekély ajándékkal szeretnénk kedveskedni. Tessenek nyugodtan ide előre jönni. Jeremiás próféta könyvének 34. fejezetében a 3. vers, örökkévaló szeretettel szeretnek. Római levél 12. fejezetéből a 12. vers, a nyomorúságban legyetek utazóak. Zsoltárok 37. fejezetéből a 7. vers, légy csendben és várj útra. Jeremiás próféta könyvének 9. fejezetéből a 23. vers, szeretet, jogot és igazságot szeretnek a földön, mert kedvekben felül kedven így szólal. Sok-sok áldást kívánok az önök életére, és jó előmentet, tessenek nyugodtan fölállni, és fáradjanak a helyükre, és egy énekkel szeretnénk kedveskedni, és ezzel is boldog születésnapot kívánni. Kérem a fiatalokat, hogy legyenek olyan kedvesek, jöjjenek ide előre. Édesanya, édesapa, és természetesen a keresztülők, és most pedig Eszternek a megkeresztelését adjuk. Köszönjük az Úrban! Úrunk, megre menetelek előtt, ezt mondta a tanítványainak,
fiúnak és a Szentléleknek nevében. Tanítván őket, hogy megtartják mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én ti veletek vagyok mindenhatalom a világ végezetéig. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözlünk, aki pedig nem hisz, elfogadni. Csendesedjünk el, és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, könyörgünk azért, hogy fogad kegyelmet a keresztség által Eszterként és Szent Egyházad élő tagjává, hogy neked éljen itt a Földön, egykor pedig veled éljen az örökké valóságban. Amen. Testvéreim, amikor most Krisztus Urunk rendelése szerint megkereszteljük ezt a gyermeket, tegyetek vallást tüzetekről, magatok is a gyermek nevében. Az egész kereszténység hitvallása az apostoli hitvallás szerint kérdem tőletek, hiszek-e Istenben, a mindenható Atyában, mennek és Földnek teremtőjében? Hiszek-e Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, ami Úrunkban? Hiszek-e a megszentelő Szentlélekben, egy keresztény egyházban? Hiszek-e? Akarjátok-e, hogy ez a gyermek a Szent Keresztségben részesüljön? Ezzel is a gyermek és Krisztus egyházának tagja legyen? Akarjátok-e? Vállaljátok-e, hogy az evangélikus egyház segítségével gondoskodtok egy gyermek hívő keresztény növekedéséről? Vállaljátok-e? És a Szentlélek nevében. Isten áldjon és oltalmazzon téged, adjon jó előmenetelt a te drága életedben, adjon, hogy majd egyszer felnőttél, tudjál válaszolni Isten hívó szavára, megtértként, újjászületettként tud dicsérni az ő szent nevét, az ő útját jár, és valóban átjön és megtapasztal a szabadítás örömét, az üdvösség lehetőségét és a bűnbocsánat csodáját.
Most az oráció ökumenikában boruljunk le együtt Isten elé, és mindaz, ami a szívünkön van, azt fel tudjuk tárni Isten előtt, imádságban, előtte való fohászban. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Drága Urunk, hálát adunk ezért a mai csodálatos délelőttért. Köszönjük az Isten tisztelet lehetőségét, az igehallgatás örömét, és adunk, hogy ne csak hallgatói, hanem megtartói is legyünk a te szavadnak, hogy ne érjen véget a keresztény életünk azzal, hogy kilépünk a templomból, sőt, inkább ott kezdődjön a gyakorlati megvalósítás, hogy lássák az emberek az életünkön, hogy mi hozzád tartozunk, hogy ne egy névleges, ne egy képmutató keresztény életet éljünk, hanem megéljük nap mint nap a veled való közösséget, megéljük nap mint nap a te szeretetedet, a te örömödet, a te bűnbocsánatodat. És valóban, ahogy az ige fogalmaz, Krisztus ábrázata mutatkozzék meg a mi életünkön. Így áld meg, könyörgünk ezért ezt a gyülekezetet. Hordozd ezt a gyülekezetet. Adj ébredést, munkáld, Urunk, az újjászületést, munkáld a megtérést emberek szívében. Adj lelki felemelkedést a szegénységből, a rabságból, a kiszolgáltatottságból, hogy valóban, ahogy az ige fogalmaz, szabadok legyünk. Mert ma a szabadság az nagy szó. Na milyen kevesen vannak, akik lelkileg szabadok, akik nem a bűn rabjai, hanem szabadok azt tenni, ami előtted kedves. Urunk, így kérünk, hogy szenteld meg ezt a közösséget. Könyörgünk, Urunk, a születésnaposokért, hálát adunk az ő életükért, az évekért, az évtizedekért. Visszük eléd, Urunk, a gyászolókat, és most, amikor előre mentek, akkor, Urunk, adj vigasztalást és bátorítást az itt maradott gyászolóknak, családtagoknak. Szeretnénk, Urunk, könyörögni az emlékezőkért, így visszük eléd egy családot, akik emlékeznek, könyörgünk az emlékezőkért, hogy ebben a hiányban, amiben vannak, a hiány fájdalmát, ezt te vedd el, és azt az űrt, amit elköltözött testvérünk itt hagyott maga mögött, azt te töltsd be. Urunk, szeretnénk könyörögni betegekért, és visszük eléd egy testvérünket, egy édesanyát, aki kórházban fekszik, emberleg talán gyógyíthatatlan, de hiszük, Urunk, hogy neked van hatalmad. Emberleg talán kilátástalan, reménytelen, de hiszük, hogy neked van mindenre hatalmad. Így kérünk azért, hogy adj gyermekeknek, a hitvesnek erőt, lelki erőt. És add, Urunk, hogy minden pillanatban rá tudjanak tekinteni. Szeretnénk könyörögni az alkalmainkért, a programjainkért, hogy minden a te akaratodba simuljon. Szeretnénk könyörögni a szegényekért, és itt tényleg nem csak a lelki, hanem azokért, akik hónapról hónapra élnek, azokért, akik a hitel süllyesztőjébe kerültek, akik kilátástalannak tartják az életüket, és nem látják emberleg a megoldást. Urunk, adj számukra is ebben a próbatételben menekülési útvonalat. Mert hisszük, Urunk, hogy társadalmunk, családjaink akkor fognak igazán felemelkedni, amikor erkölcsileg, morálisan, lelkileg, szellemileg felemelkedik. Így kérünk a megkötözöttekért, a rabságban lévőkért, adj számukra is szabadulást, hogy aztán eljöjjön valóban a felemelkedés időszaka. Urunk, olyan sok minden van a szívünkön, de a tőle tanult imádságban mindezt hadd vigyük eléd, hadd foglaljuk össze. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Istenek népe, végezetül pedig vegyétek az Úr áldását. Az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő orcáját te rajtad és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent orcáját te feléd, és adjon neked békességet. Foglaljunk helyet, és a 293-as számú ének előtt még egy éneket szeretnénk elénekelni. Ezt hallgassa meg a szeretettel a kedves gyülekezet. Thank you.
testének befejezésül pedig a 293-as számú éneket énekeljük el.